Folytatjuk a Woman Power-t keret nélkül. Vendégem továbbra is Dávid Ágnes, a Budapesti Metropolitán Egyetem HR menedzsere, és ott hagytuk abba, hogy azért ez egy nagyon izgalmas alkotó közeg, ami nagyon sokszínű, mert sokféle oktatóval dolgoztok együtt, a hallgatók is nagyon sokan van, és sokszínű az, hogy milyen területeken, milyen tudásokra vágynak, és arról is beszéltünk, ami engem nagyon megfogott, hogy a vállalati multinacionális kultúrát valamelyest azért át tudod ültetni erre a teljesen másik világ. És hát, hogy a bizonyos részei az egyetemnek, azok megfeleltethetőek lehetnek akár a multinacionális vállalati működésnek. Melyek ezek?
Ezt leginkább akkor realizáljuk, amikor toborzunk, ugyanis abban a helyzetben vagyunk, hogy ilyenkor nem csak más egyetemek, ami versenytársaink a tehetségek megszerzésében, hanem gyakorlatilag bármilyen más vállalat. Tehát például, ha a tanulmányi osztályra keresünk kollégát, akkor gyakorlatilag minden olyan vállalat, ahol ügyfélszolgálat működik, ami versenytársunk. Vagy említhetném a pénzügyet, vagy a marketinget. Szintén látom a párhuzamokat.
És olyan érdekes, hogy azt mondta, hogy egy verseny van, tehát, hogy a munkavállalókért itt is verseny folyik, de nem feltétlenül akkor csak és kizárólag az egyetemekkel versenyeztek.
Igen, igen, bizonyos funkciók, bizonyos munkakörök tekintetében az egész világ. És hogy most ezt így túlzónak hangzik, hogy az egész világ, de ugye nemzetközi egyetemként nem csak magyar kollégáim vannak, hanem ugyanúgy külföldiek is, úgyhogy ezért mondom azt, hogy tényleg az egész világ. Ugyanúgy, ahogy a hallgatók bevonzásában is ugyanez a helyzet.
És hogyha még itt maradunk, hogy milyen korábbi tapasztalataid voltak, akkor mik azok a vállalati működésben tapasztalt dolgok, amiket a mai napig tudsz alkalmazni vagy hasznosítani a munkádban?
Azt mondanám, hogy gyakorlatilag a HR megoldások, a HR rendszerek, azok átültethetőek és bevezethetőek, ugyanúgy a METUN is, tehát hogyha akár a teljesítményértékelési rendszer, akár a jövedelmezési, a bérstruktúra, ami szintén kialakítható egy egyetemi közegen belül is, vagy az onboarding, ugye, ami most egy elég fókuszban álló terület, vagy magyarul a beillesztés, ezek mind-mind olyan HR-es gyakorlatok, megoldások, amik jelen vannak már régóta vállalati közegben, de ugyanúgy a METUN is.
Említetted, hogy most mi az, ami izgalmas például a HR-ben, akár az onboarding, de hogy azt veszem észre, hogyha évről évre nézzük, akkor mindig van valami kulcsszó, vagy valami hívószó, hogy a HR milyen legyen, hogy adatvezérelt legyen, hogy rugalmas legyen, hogy agilis legyen a HR, te miben hiszel?
Hát ez így mind. Szerintem ez így mind, és akkor itt csatolok vissza arra, hogy a hallgatókat is mi érdekli, és hogy mi a sikeres működésnek a kulcsa, az hogy előre tekintünk, és trendek alapján nagyjából kilőjük az utunkat, tehát nem reaktívan, hanem sokkal inkább proaktívan haladunk előre. És ugye ez is az onboarding példáján. Mi most már ott tartunk, hogy honnan indul az onboarding, hogy először mondjuk a toborzás kiválasztásért felelős kolléganőm felveszi a kapcsolatot telefonon a hozzánk beérkező pályázat beküldőjével. Tehát már ott elindul a folyamat, és már ott tudunk olyan lépéseket tenni, ami vagy elkötelezi, vagy elriasztja az adott jelentkezőt, szerencsés esetben az előbbi.
Említetted a hibrid munkavégzést, és egyrészt az, hogy 4 helyszínen dolgoztok, de hogy sokszor akár otthonról is végzitek a munkátokat. Ez a COVID alatt alakult, vagy már előtte is része volt az életeteknek?
Nem, ez már előtte is része volt az életünknek, nem ennyire hangsúlyosan, és nem ilyen mértékben, de a része volt, és akkor itt visszautalnék arra, hogy melyek azok az elkötelezés támogató, de nem anyagi jellegű ösztönzők, amit egy munkáltató a munkatársak számára biztosítani tud, és szerintem ez a rugalmasság, amit lehet a munkaidő vagy a munkavégzés helyének tekintetében biztosítani, az szintén ennek a csomagnak a része, úgyhogy 2018 óta már a home office lehetősége az adott volt az egyetemen, a mértéke az ennél kisebb volt, viszont ennek köszönhetően a COVID idején mi már felkészülten álltunk elébe, hogy akkor nem járunk be, vagy tehát akkor shifteket hoztunk létre, illetve voltak olyan szervezeti egységek, akik 100%-osan home office-ba vonultak, de akkor már egyrészt ugye a technikai feltétel szükséges ehhez, másrészt pedig a szabályozói környezet is mind a kettő rendelkezésre állt, és akkor csak azt kellett mondanunk, hogy nem havi X nap, hanem akár 100%.
Nem csináljuk otthonról egyáltalán az egészet. Igen, tehát akkor ez jó, hogy megvolt ez a best practice, volt már a gyakorlatotok hozzá, de egyébként azt szokták mondani, hogy a COVID hozott is, meg vitt is. Mit hozott HR szempontból? Vagy vezetői szempontból?
Azt látom, hogy azok a megoldások és azok a megoldások, amelyeken már úgy dolgoztunk egy ideje, és úgy igazgattuk, meg finomítottuk, de nem nyomtuk meg a gombot, hogy akkor mostantól ez így lesz. Ez egyrészt hihetetlenül felgyorsult, másrészt pedig mondjuk a 80%-os készültség, és azt mondtuk, hogy jó, akkor belevágunk, és akkor majd majd úgyis még formáljuk, menet közben alakítjuk, de hogy akkor csináljuk, és majd meglátjuk, hogy mit kell rajta még igazítani.
És egyébként te HR szemléletedet változtatta ez az időszak?
Digitalizáltabbá vált a szemlélet, hát azzal, hogy a jelenléti munkavégzésnek az aránya lecsökkent, mi is elkezdtük azokat a megoldásokat keresni, hogy hogyan tudjuk kiváltani ezt, bejön a HR-re, átveszi a papírt, aláírja, odaadjuk, vagy postázunk. Nézzük meg, hogy erre milyen egyéb megoldások vannak. És most már ott tartunk, hogy fordult a szemlélet, és azt mondjuk, hogy mi az, amit nem lehet így semmiféleképpen, és az összes többit azt pedig tereljük be a digitális csatornába.
Igen, hát van a személyes találkozásnak is értéke, de nem minden esetben feltétlenül szükséges. Hogyha az érzékenyítésnél vagy ott tartunk, hogy sok minden megváltozott az utóbbi időben, akkor a munka-magánélet egyensúlyának a kérdése szerintem előtérbe került. Ezt talán hozta a COVID, hogy egy picit jobban megérti a munkáltató és a munkavállalót, vagy hogy egy picit átalakult ez a világ szerint, tehát könnyebb most? Könnyebb lehet egy
sokkal
picit?
Sokkal tudatosabban kell szerintem a munka-magánélet egyensúlyára törekedni. Akkor, amikor visszautalva a COVID-ra elindultunk ebben a hibrid munkavégzésben, számos kolléga jelezte vissza, hogy ő úgy ott felejtődik a gép előtt, mondjuk este 8-ig. Tehát nincsen meg az az átkapcsolok, hogy most lejárt a munkaidőm, és akkor hazaindulok, hanem lejárt a munkaidőm, de még ezt megcsinálom, vagy nem is tudatosodik, hogy lejárt a munkaidőm. És akkor ugye ennek az a hátránya, hogy teljesen felborul a munka része, meg a magánélet részének az éles elválasztása, hanem így egybefolyik, ami sem a hatékonyság, sem a töltődés szempontjából nem szerencsés. Úgyhogy ez például egy olyan negatívum, amit utána lehet a tudatossággal pozitívvá forgatni, de ez egy olyan felfedezés eszmélés volt, hogy itt azért nekünk teendőnk van, mint HR is.
És mit tud ilyenkor a HR tenni?
Hogy megkérdeztük, hogy ki hogy van, ő elmondta, és beszélgettünk róla, és közösen kerestünk rá megoldásokat, ami nem feltétlenül egy központi megoldás volt, tehát mi azt mondtuk, hogy a vezető ismeri egyrészt a legjobban a saját folyamataikat, illetve a saját csapatukat. Tehát mi a vezetők kezébe tettük a döntést, hogy oké, van egy központi keret, hogy mennyi a heti irodában és mennyi a heti otthon töltendő munkanapoknak a száma, de ettől a vezető eltérhet. És igazából nála van a döntés kommunikációja is, mert azért ebből adódhatnak nehézségek. Tehát, hogyha mi központilag azt mondjuk, hogy 3 nap az irodai, ő pedig azt mondja, hogy a mi folyamataink miatt ez igazából 5 nap per hét irodai munkavégzést jelent, az a nehézsége ennek a vezetői döntési jogkör kiterjesztésnek, de így összességében még mindig ez a célra vezetőbb, mint az, hogy fentről valaki vagy a HR megmondja, hogy akkor ez így lesz.
Hogyha már a munka-magánélet kérdéseit boncolgattuk, akkor egy kicsit engedj betekintést abba, hogy a HR-es hogyan csinálja. Tehát egy kicsit személyesebb vizekre elvezzünk, hogy te hogyan kezeled, vagy hogyan alakítod azt, hogy a munka és a magánélet egyensúlyba legyen, ha sikerül.
Igen, köszönöm a kiegészítést, mert hogy nem mindig sikerül, és Ez adódik a HR-ből is, tehát a HR-ben is vannak azok a csúcs időszakok, amire még nem találtam meg az ultimate solution-t, hogyha így csinálom, akkor nem borul fel ez az oly törékeny munka-magánélet egyensúly, de ezt már a családom is tudja, ugye a 18 év alatt azért megtapasztalták, megszokták, tehát ez az egyik titka. A másik, hogy tényleg legyen olyan bármilyen tevékenység, ami a töltődést biztosítja. És hogyha ez megvan, akkor szerintem, hogyha 10 óra vagy 12 óra munka jut egy napra, ha másik oldalon segít valami ezt visszahozni és balanszba tenni, akkor ez rendben van.
Arról beszélgettünk ugye, hogy HR-esként nagyon sok mindenbe belelátsz az egyetemi működésbe, és hát gondolom, hogy mivel HR képzés is van az egyetemen, ezt is azért figyelemmel kíséred, hogy mit oktatnak, mit tanulnak, milyenek a fiatalok, milyen az utánpótlás, mennyire vagy ebben benne?
Egyrészt számos esetben találkozom így a metunk kívüli világban olyan szakemberekkel, akik az egyetemen végeztek, akár HR szakon is. Én ilyenkor mindig megkérdezem, hogy mik a benyomások, mik a tapasztalatok, mi a vélemény, és nagyon örülök, és az esetek tényleg többségében pozitív véleményeket kapok. Van beépített ember is, ugyanis az egyik kolléganőm a HR csapatból most a HR-mester képzésünkre jár, és ő szokott mesélni, hogy éppen mivel foglalkoznak, és nagyon örülök, hogy tényleg, amit kitűztünk a zászlónkra, hogy gyakorlatorientált oktatás zajlik a Budapesti Metropolitan Egyetemen, hogy az tényleg így van. Mesél azokról a feladatokról, amiket a különböző tantárgya keretében elvégeznek, és olyan jó hallgatni, hogy igen, ezeknek tényleg van hozzáadott értéke, és tényleg ezzel ő tapasztalatot szerez, és biztos vagyok benne, hogy ezeknek a birtokában jobban meg fogja majd állni a helyét HR-esként. A másik vonal, ugye a HR szakon oktató kollégáimmal az együttműködés. Igen, ők nagyon aktívak, tehát látom azt, hogy szakmai szövetségekben, illetve szakmai együttműködésekben vesznek részt, ahova minket, HR-es kollégákat is magukkal hívnak. Az egyik ilyen példa volt, ami szintén azt mondtam, hogy fantasztikus, hogy beszéltünk az onboardingról. Ők a HR képzéseinket, mestert és alapképzést kezdő hallgatóknak tartottak onboardingot. Ugye ez a klasszikus onboarding, ami ugye a HR-es klasszikus onboarding beültetve egy képzési közegbe, ez nagyon érdekes volt látni, és nagyon tetszett, amit ott hallottam és tapasztaltam, és engem is megkértek, hogy így mint HR-es a leendő HR-eseknek, illetve a mesteresek esetében meg a már HR-esek, tovább tanuló HR-eseknek meséljek arról, hogy a metun mit jelent a HR, és ez is nagyon kellemes emlék volt.
Szerintem nagyon érdekes kérdés, hogy hogyan kezeljük a saját sikereinket és kudarcainkat, de akár az is, hogy mondjuk szervezeti vagy vállalati szinten milyen sikereket lehet elérni, és ehhez mit tud hozzátenni a HR, és akkor mindkét dologra kíváncsi vagyok, hogy egyrészt te hogyan éled meg és kezeled a saját sikereidet, mi számít számodra sikernek, és hogy ezt egyébként egy vállalati működésre vetítve hogyan látod.
Kezdem az első kérdéssel, tehát ugye a legutóbbi siker, ami szervezeti szinten sikerként könyveltünk el, az a legjobb női munkahely díj nagyvállalati kategória 3. helyezése, ami önmagában is a díj elnyerése már egy hatalmas siker, de az, hogy a díj hogyan kerül oda ítélésre, azon túl, hogy egy szakmai grénium, egy zsűri nézi meg a pályamunkákat, és az abban felsorolt kezdeményezések, illetve eredmények mentén dönt. Ők egy anonimon kitölthető online kérdőívben megkérdezik a pályázó szervezetnek a kolléga nőit, tehát a női munkatársakat, hogy hogyan vélekednek a pályázó szervezetről, mint női munkahelyük, hogyan érzik magukat azon a munkahelyen nőként, és a kettő együttese adja ki azt az eredményt, ami most a mi esetünkben ez a díj. Úgyhogy, és akkor itt visszacsatolok a HR-re is, hogy ebben szerintem fontos szerepe van a HR-nek is, hogy hogyan érzik magukat a munkatársak. Most ugye itt kifejezetten a kolléganők voltak a fókuszban, de a díjátadáskor is én azt mondtam, hogy én azon dolgozom, hogy még jobb női munkatársak munkahely legyünk, másrészt pedig, hogy a férfi kollégáim is hasonlóképpen érezzenek, hogy a Metó egy jó munkahely.
Tehát akkor ezen a téren még van feladat, meg lehetőség.
Szerintem sosem lehet hátradőlni.
És ebben. 18 éve vagy ugye a szakmában. Te mit tekintesz egyéni sikernek? Hogyha visszatekintesz, hogyan kezeled a sikereidet, és egyébként HR-esként mit mondasz arra, hogyan érdemes kezelni a kudarcokat?
A kudarcokból tanulni kell, ezt tudom, hogy ez ilyen nagyon tankönyv szövegű, de tényleg meg kell azt nézni, hogy ez miből ered, és hogy mit teszünk azért, hogy ez legközelebb ne így történjen. A siker szintén tankönyvi, hogy ünnepelni kell, tehát tényleg néha meg kell állni, és akkor azt mondani, hogy megveregetjük a saját vállunkat, és hogy ez jó munka volt, ami ugye adja a motivációt és az energiát a következő kihívásnak a megoldásához.
Ágnes, köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a mai beszélgetést, és jó munkát kívánok.
Köszönöm
neked.
Szépen én is.
Dávid Ágnes, a Budapesti Metropolitan Egyetem humán erőforrás menedzsere volt a vendégem, akivel az egyetemi világ felépítéséről és a HR szakma kihívásairól beszélgettünk. A Woman Power második órájában ma az akadásokkal, a munkahelyváltás miatti nehézségekkel, illetve azokkal a lehetőségekkel is foglalkozunk, amik nagyon sokszor ott vannak előttünk, csak nem tudjuk, hogy mi kell, hogy mondjuk megszerezzünk egy állást, vagy meggyőzzük valamiről a főnökünket, vagy éppen, hogy kimerjünk lépni az ajtón, hogyha más munkahelyet szeretnénk. Ne menjetek messzire, hamarosan innen folytatjuk.